Zsoltárt hallják, megszólal Balogh Zoltán miniszter, református lelkész, Tóth József, az Érme üzleti hálózat alapítványának elnöke, és Osziel Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Keresztény Sziget 2017-es rendezvénynek az ünnepélyes megnyitója. Isten hozott mindenkit, aki közöttünk van ebben a sátorban, felnőtteket, hölgyeket és urakat, és a nagyon sok gyermeket, akiket látunk itt és a tábor területén. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket, nem ABC sorrendben, Balogh Zoltán református lelkészt miniszter urat. Örülünk, hogy igazi civilként itt van a köreinkben. Oszti Zoltán atyát a kész képviseletében, és Tóth József urat, az Érme hálózat alapítványának elnökét, akit nagy szeretettel és barátsággal, akit most nem kérek föl a köszöntőre, hanem nagy szeretettel miniszter urat kérem meg köszöntője elmondására.
Én is szép jó napot kívánok mindenkinek, az már meg is van, úgyhogy már nem is kell feltétlenül kívánni. Érsek atya, püspök úr, nagy tiszteletű hölgyek és urak, és akkor hagyd mondjam azt, amit olyan szívesen mondok, és olyan ritkán van rá lehetőségem, kedves testvérek. Mondjuk az országgyűlésben ez egy kicsit nehezebb, ezt el kell ismerni. Bár hagyd kezdjem azzal a jó hírrel, mert igazságtalan lennék a más frakciókban ülő keresztény testvérekkel, ha ezt nem mondanám el, hogy most már 2-3 év óta intenzíven működik az a parlamenti imacsoport, ahol minden frakcióból vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az imádság, az együtt imádkozás, az fontosabb, mint az, ami bennünket politikailag egymástól elválaszt. Ez egy nagyon nagy dolog Magyarországon. És miután ez egy nagyon nagy dolog, egy nagyon értékes dolog, ezért a médiát, a sajtót a közelébe se engedjük. Tehát ezért nem tudnak róla kívülállók, de azt szeretném, ha azok, akiknek fontos, hogy ebben az országban legyenek olyan ügyek, de egy ügy mindenképpen olyan ügy legyen, ami fölött áll. Fölött áll mindennek, ami bennünket egymástól megkülönböztet, ami bennünket egymással szembefordít, ami bennünket egymástól elválaszt, vagy éppen szétválaszt bennünket, és ennek az ügynek Jézus Krisztus ügyének kell lenni. És hogyha ezt egy pici kis mag formájában képviselők elkezdik, akkor ez egy nagyon, nagyon ígéretes dolog, egy reménykeltő dolog, és ebben az évben meg is akarjuk a... Csak nyugodtan beszélgessen, mert akkor tudjuk, hogy van jövő, úgyhogy a kisgyerekek hangját azt szívesen vesszük. A mi gyülekezetünk is már leszokott róla, hogy mogorva tekintettel hátra nézzen, hogy ki nyafog, ki kiabál, ki keresi az anyukáját, úgyhogy azóta, mióta még annak idején kezdő lelkészként a 4 éves kislányom elindult fölfelé a Maglódi templomba a szószékre utánam, és miután kétnyelvűen növekedett, ezért azt mondta nekem, hogy papa, warum schreist du so? Apa, miért kiabálsz annyira? Nem volt hangosítás a templomba, ennek az volt az oka, de hogy tehát a gyerekhangok a templomba, azok fontosak. Hát ez az ügy, ami kiemel bennünket a különbözőségeinkből, és összeköt bennünket, ez egy nagyon fontos ügy, és a keresztény civil szervezeteknek az ügye az mindenképpen ilyen ügy. Azért én mégis azzal kezdeném, keresztény sziget, ez provokatív, mert rögtön megkérdezem most akkor sziget, vagy kontinens. Ugye a Verne regények is így kezdődnek a hajótörés után, hogy most akkor szigetre jutottunk, és akkor nem tudunk menekülni, vagy kontinens, és akkor tovább tudunk menni. Én inkább ezt úgy aktualizálnám, hogy oázis, vagy zárvány. Mert oázisokra szükség van a világban, olyan helyekre, olyan közösségekre, ahol az ember, amikor a napi harcokban elbizonytalanodik, elfárad, elcsügged, vagy éppen nagyon nagy képű lesz, és nagyon magabiztos, akkor legyen egy olyan oázis, ahol a lelke nem csak felfrissülést talál, hanem megtalálja a szükséges korrektívumokat is, hogy mi az, ami nem megy, és mi az, ami megy. És mik lennének ezek mások, mint a keresztény közösségek. Ez egy fontos dolog. A zárvány viszont az egy olyan test, egy nagyobb organizmuson, egy nagyobb szöveten, szervezeten belül, amelyiknek lezártak a határai, és amelyik nincs kapcsolatban a környezetével, hanem magának őrizgeti azt, amiről úgy gondolja, hogy az övé. Mi még itt van egy valamivel idősebb generáció, mi még nagyon jól emlékszünk arra az időszakra, amikor nem zárványnak, hanem gettónak tekintették az egyházakat ebben az országban 1990 előtt. A templom négy falai közé akarták visszaszorítani, bezárni, és ez egy áldásos dolog, és ezért hálásak lehetünk nem a politikának, hanem magának a teremtő és megváltó Istennek, hogy ma már nem ilyen világot élünk. Ki lehet menni a terekre, a közterekre, a nyilvánossága rendelkezésünkre áll, de rögtön innen jön egy dilemma is. Mert hogy ebben a világban a látszatnak a kényszere az olyan erős, hogy mindenki úgy gondolja, hogy aki nem kerül bele hetente legalább egyszer, vagy naponta legalább háromszor, ez velem szokott előfordulni a hírekbe, és nem feltétlenül pozitív módon, az már nincs is. Akiről nem adnak hírt a tudósítások, a média, az nem létezik, az nem számít. És abba a politikusokat különösen beletolja abba a kényszerbe, hogy minden áron látszani. Minden áron látszani, minden áron jelen lenni, minden áron lássák, hogy én ott vagyok, ott, ahol a dolgok történnek, és közben pedig elsikkad a lényeg. Mert hogy a keresztény jelenlét az egy más típusú jelenlét. A keresztény jelenlét az nem a médiában való jelenlétet jelenti, nem is elsősorban a publikus térben a legfontosabb szerepet, hanem elsősorban emberek személyes, emberek életében jelenti a személyes jelenlétet. Személyes jelenlét emberi személyeknek az életében. Ez pedig az ember legfeljebb a Facebookon posztolja ki, de nem feltétlenül adnak róla hírt a tudósítások. És azért a keresztény közösségeknek, a keresztény civil szervezeteknek állandóan újra és újra el kell dönteni azt a dilemmát, hogy mi a fontosabb. Az, hogy írjanak rólunk, hogy vagyunk, vagy pedig az a ember-ember közötti szolgálat, amit végzünk, mint az egyházaknak, ha szabad ezt a hasonlatot használni, mint az egyházaknak a szabad csapatai, akiket nem köt a lokális, egyébként nagyon jó szerveződési elv, nem lokálisan szerveződnek, hanem valamilyen módon a gyülekezeti, a plébániai struktúra, az egyházközségi struktúra fölött, tehát van egy nagyobb mozgásterük, lehet találkozni olyanoknak is, akik nem ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak, ez is egy nagyon fontos dolog, de hát akkor hogy is van ez a jelenléttel? És én azt mondanám, én azt a kompromisszumot javaslom, hogyha egyáltalán igényt tartanak egy ilyen javaslatra, hogy ott kell jelen lenni, ahová a küldetésünk hív bennünket, vagy küld bennünket, de, és ez a második része mondani valónak, de a minősített pillanatokban meg kell mutatni magunkat. Meg kell mutatni magunkat adott esetben akár tömegben is, akár közösségben is. Az, hogy vagyunk. Mi itt nem direktben csak keresztény alapon szerveződött, mi azt reméljük, hogy holnap délelőtt az Andrássy úton 20 000 család fog végigvonulni. A magyar családok értékének a felmutatására. Vonulnak az Andrássy úton mások is néha, talán gyakrabban is, mint kellene, és mi nem ellenük vonulunk, hanem önmagunkért. Mert hogy a szolgálatnak, a missziónak az is része lehet, hogy megmutatjuk magunkat, hogy vagyunk. Olyan világot élünk, ahol nem feltétlenül lehet eltalálni a templomba azoknak, akik nem ismerik ezt a világot. De ha vannak szabad csapatok, akik begyűjtik őket, meg akik közel hozzák őket, akkor azért ez mégiscsak egy komoly, hogy mondjam így, missziói lehetőség. Megmutatni magunkat, és ha megmutatjuk magunkat minősített pillanatokban, tömegében is, Magyarország nyilvánosságában, Európa nyilvánosságában, a világ nyilvánosságában, akkor rögtön jön a következő nehéz kérdés, hogy hogyan. Megmutatni igen, csak épp másként, mint azok, akiket semmi más nem érdekel, mint hogy mindenképpen újsághír legyen belőlük. Mert ha megmutatjuk magunkat, az erőt ad. Az nem csak erőt mutat, hanem egy olyan erőt ad, ami másoknak is erőt jelent. Az az érzés, különösen ebben a szétaprózódott világ struktúrában, az az érzése a keresztény embernek, hogy hát tulajdonképpen egyedül vagyunk, annak az érzésnek az ellensúlyozására fontos megmutatni, hogy nem vagyunk egyedül, sokan vagyunk, és sokan akarjuk ugyanazt a jót adni ennek a világnak, amire ennek a világnak nagyon nagy szüksége van. és hogyha szabad a végére egy kis felekezeti kedves polémiát idehozni, és akkor még el kell drönteni a stratégiát, hogyha már vonulunk, akkor hogy vonuljunk. A katolikus útját választjuk ennek, vagy a protestáns útját. Mert hogy figyeljenek meg egy körmenetet. A körmenetben sohasem a püspök megy elől, meg a bíboros, hanem vannak ilyen előcsapatok, akik védik őket, a minisztránsok, a diakónusok, a papok, aztán egyszer csak a baldakén alatt megjelenik a püspök is. Mi, reformátusok és evangéliusok, mit mondunk? Mi a mi jelszavunk? Palást megy elől. Nálunk a püspök az élére áll a menetnek, és ő viszi a zászlót, de nem is a körmeneti zászlót. Ez is egy fontos dolog, hogy ezt nem csak a fél humor kedvéért mondtam, hanem ez egy stratégiai kérdés. És azért örülök annak, hogy itt vannak lelkipásztorként az egyházaknak a vezetői is. Az egy stratégiai kérdés, hogy milyen az együttműködés, a szabad csapatok. Szívesen mondom azt is, hogy civil szervezet, de megmondom őszintén, ez egy nagyon rossz kifejezés. Nem csak azért, mert vannak olyan civil szervezetek, akik nem igazi civilek, hanem nem csinálnak más, mint súlyos, mocskos, gazdasági, pénzügyi, politikai érdekeket próbálnak a civilségbe bújtatni. Ilyenek is vannak. Most ezekről ne beszéljünk, mert ma ünnepen vagyunk, hanem azért, hogy a civil az nem jelent mást, mint hogy nem katonai. Na most a milícia Christi az egyébként akár még katonai is lehet, de hát nem az a lényege ennek, hogy nem katonai, hanem az, hogy önszerveződő, hogy öntevékeny. Azt is mondhatnánk, hogy a polgárok saját világa, ahol megszervezik magukat, és megszervezik az ügyeiknek a képviseletét, az ügyeiknek az erőforrásait. Tehát, hogyha a szervezet egyházak körül, amelyeknek egy világos vezetési struktúrája van, eltérő a különböző egyházaknál, úgy hívjuk, hogy hierarchia, úgy hívjuk, hogy klérus, úgy hívjuk, hogy papirend, úgy hívjuk, hogy lelkészi, meg nem lelkészi, különböző megjelölések, világi és papi vannak erre, akkor tudni kell, hogy mi a jó együttműködés. Mi a jó együttműködés? A szervezett, strukturált, bevált, hagyományos egyházi keretek és az egyházi civil szabad csapatok között. Hogy tudunk úgy együttműködni, hogy ebből kölcsönös haszon legyen, de leginkább azoknak a javára szolgáljon, akik ma még nem tudják, hogy milyen jó dolog kereszténynek lenni, milyen jó dolog az egyházhoz tartozni, milyen jó közösségben élni, milyen jó közösségben cselekedni, milyen jó közösségben jót tenni másokkal, másokért, mert ezt a jót, ezt az a mi feladatunk, hogy elvigyük a világnak. Ez különbözteti meg az egyházakat az egyéb szervezetektől. Mi nem a saját érdekeink védelmére szerveződtünk, hanem mi azokért szerveződtünk, akik még nincsenek itt köztünk. És azt szeretnénk, ha köztünk lennének, mert tudjuk, hogy egy olyan jó dolgot kaptunk mi magunk is ajándékba, ami szívesen továbbadunk, és szeretnénk továbbadni. Én azt kívánom, hogy ez a jó együttműködés, ez valósuljon meg az egyházon belül is az úgynevezett egyházi civil szervezetek, keresztény civil szervezetek és az egyházaknak a hagyományos vezetése között, és hogyha szükség van arra, hogy az állam, a kormányzat itt partner legyen, akkor állunk rendelkezésre, bár én nekem az a tapasztalatom, és most egy fél mondatot mégis lelkipásztorként fogalmazok meg, az a legjobb, ha az állam nem szól bele az egyházak munkájába. Mert a helyzet az, hogy az egyházaknak van egy másik főnöke, aki már megmondta, hogy mit kell csinálni. Ez ott van a Máté evangélium a végén, a 28. fejezetben, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Most ha az egyház a saját főnökének nem felel meg, akkor az állam ne próbáljon még plusz feladatokat előírni. Igen, nekünk hogy mondjuk így szebben, az egyház úrának kell megfelelni, ezt keresztény emberként mondom, és én mindig arra törekedtem a politikában, a minisztériumi világban, a kormányzati világban, hogy mi soha ne mondjuk meg az egyházatnak, hogy mi a dolguk. Vagy tudják, vagy nem. Ha tudják, jó, ha nem tudják, tőlünk biztos nem fogják megtudni. Viszont minden olyan dologban, amiben segítségre van szükség a kereteknek a megteremtésébe, az eszközöknek a megadásába, ott meg ott kell állni, és azt meg kell tenni, ott rendelkezésre kell állni, azért, mert ez az állampolgárainknak az érdeke is. Így is mondhatnánk, hogy a közjó szolgálata érdekébe mindenkit partnernek kell tekinteni, erre már így még a nap is kisüt, erre, hogy az állam nem szól bele az egyházak működésébe, tehát partnernek kell tekinteni mindenkit, úgyhogy azt tudom ajánlani, hogy ilyen minősített alkalmakon túl is mindig szívesen működünk együtt. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és Isten áldja meg ezt a kiváló találkozást.
Úgy gondolom, hogy a szolgálat fontosságáról ebben a körben nem kell hosszan beszélni, hiszen 25-30 szervezet képviseli magát, és nagyon-nagyon sokan vagyunk úgy, akik szolgálunk. Így külön nagy szeretettel hadd köszönjem meg Zoltán atya mai szolgálatát, ami a miniszteri névhez is egyértelműen passzol.
Köszönöm szépen. Meleg szeretettel köszöntök mindenkit, nem csak azért, mert itt a sátor alatt meleg van, hanem azért, mert sok kedves baráttal, ismerőssel találkozhatunk. Találkoztam magam is itt. Én két fontos szervezetet, közösséget képviselek ma itt. Egyrészt természetesen a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét. Maklári Ákos elnök úrnak a köszöntését szeretettel hozom és adom át most. Ő az egész kész elnökséggel most Rimaszombatban tartózkodik a Fölvidéken, és ott építik azt a kapcsolatot, ami oly nagyon fontos számunkra az elcsatolt területek magyar lakta területeivel. Számunkra nagyon fontos volt mindig a magyar egységnek a szolgálata. A másik közösség pedig az idők jelei munka közössége, melyikben a kész mellett a professzorok Batthyány köre, illetve a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület is szerepel. És természetesen ehhez a közösséghez kapcsolódik az érme is, de majd Jóska erről beszél többet. Mindenesetre a szervezeteink nevében most felhasználom ezt a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak, hát fontos köszönetet mondanunk. Mi az idők jelei programban a kritikus szolidaritás hangvételét, stílusát vállaltuk. Vagyis, hogy kritikát is gyakoroljunk, nézzünk, merjünk szembenézni bátran a gyengeségeinkkel, de igenis örüljünk együtt az erősségeinknek. És ha megfogalmazzuk a kritikát, hadd mondjak most köszönetet a kormánynak innen, mindannyiunk nevében, azért a politikáért, amellyel a történelmi keresztény egyházakat támogatja, és azért, amiről tegnap külön is hallottunk, a családtámogatási rendszer. Új bejelentések, új döntések születtek, sok más egyéb szempont mellett. Ez az, amiért mindenképpen köszönettel tartozunk a kormánynak, és nyilván Balogh Zoltán miniszter úrnak külön is személyesen. Amit el kell mondanom, az az, hogy az idők jelei program, majd a kerekasztal pódium beszélgetésben részletesebben is szólok erről. Az idők jelei programban most változtattunk a gondolat menetünkön. Eddig szemléltük a mindennapjainkat egyénileg is, közösségileg, és arról, azokról, a folyamatokról keresztény módon ítéletet fogalmaztunk meg és mondtunk. De most megfordítottuk a sorrendet. Szemléljük azokat az erényeket, amelyek a keresztény ember és minden emberi ember számára nélkülözhetetlen, és azt vizsgáljuk, hogy ezek kívánatosan hogyan vannak jelen, vagy nincsenek jelen a mindennapjainkban. Ez azért tűnik nagyon nehéz feladatnak, mert az erény szó mára sokkal inkább akár gyanút kelt, mint sem szimpátiát. Ha azt mondjuk valakiről, hogy ő egy erényes ember, akkor inkább kétkedve néz rá, különösen a fiatal nemzedék, mint sem vonzó példaképként. Valamelyik fiatallal beszélgettem a napokban, és ő azt mondta, hogy egyrésztről dögunalom az, hogyha az idősebbek beszélgetnek egymással, és megmondják a tutit. És ez igaz is. Másrésztről pedig valami olyan új szótárat kell csinálnunk, és ez nagyon komolyan fölvetődött a munkacsoportokban, olyan szótárat kell csinálnunk, ahol egyrészt magyarázzuk azt a nemzedékek közötti különbség miatt, hogy mit is értünk egyes fogalmakon, másrészt pedig a társadalom más egyéb köreivel való párbeszéd érdekében is definiálnunk kell bizonyos alapértékeket, alapfogalmakat, alapkategóriákat. Ami számunkra ugyanis evidencia, vagy evidens, az a környezetünkben élők számára egyáltalán nem tűnik annak. És ez egy nagyon nehéz feladat ilyen módon, hogy a párbeszédet is szolgáljuk, részben a nemzedékek között, részben pedig a társadalom köreiben, különböző rétegeiben. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy vegyenek részt ebben a munkában, hiszen szó volt a hálóról, ugye az Érme Háló Egyesület a mai vendéglátónk és szervezője a programnak, és nem titkolt célja a mi munkánknak az sem, hogy hálózatot építsünk. Ugyanis erőt kell fölmutatnunk ma a társadalom színpadán. Egy olyan erőszakos környezetben, amilyenben ma élünk, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt, nagyon szükséges, hogy mi is rendelkezzünk azzal a hálózattal, egy elkötelezett keresztény és értelmiségi hálózattal, melyik meri fölvenni a versenyt, a harcot adott esetben, meri fölvenni az ellenséges ideológia képviselőivel. Legyen ez a közösségünk is, akár a szervezeteink, akár a személyes barátságaink, legyen egy olyan hálónak, hálózatnak a része, amelyik majd az evangéliumot méltó erővel és méltó hatékonysággal tudja képviselni a társadalomban. Ezt kívánom mindannyiuknak.
Nagyon szépen köszönjük Oszti Zoltán atya gondolatait. Én azt gondolom, hogy erre a bizonyos hálóra, erre a bizonyos templomra, amit építünk, építetek ti mindannyian lelkekből, nagyon nagy szüksége van az országnak, és úgy látom, hogy a Jóisten figyel ránk. Nagy szeretettel és barátsággal hívom Tóth Józsefet, az Érmehálózat elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Köszönöm szépen, és nehéz megszólalnom az előttem lévő köszöntések után. Először is szeretném köszönteni a miniszter urat, érsek atyát, püspök urat, Zoltán atyát, hogy itt lehetnek, és elfogadták a meghívásunkat. Fölmerül a kérdés, hogy egy vállalkozói közösség, egy üzletember közösség miért szervez egy ilyen programot, mi közünk van nekünk ez, hogy kerül a csizma, vagy adott esetben az érme az asztalra. És talán az, hogy látják, a szlogenünk is azt mutatja, hogy az üzlet az több, mint profit. Hogyha azt a hivatást, amit kaptunk, azt csak az üzlet életben élnénk meg, ott próbálnánk kiteljesedni, akkor bizony nagyon kevesek lennénk. És ezért gondoljuk azt az érmében, hogy kötelességünk azt a fajta szaktudást, amit az üzleti életben megszerzünk, azt a keresztény civil közösségeknek, a keresztény szervezeteknek átadnunk, és minden olyan programot, amit mi szervezünk, vagy szervezünk, azt ezt a fajta szaktudással, professzionalizmussal próbáljuk megcsinálni. Ezért hoztuk létre ezt a szervezetet, ezt a mai napot is, hogy összehívjuk a keresztény civil szervezeteket. Milyen értékes dolog az, hogy körülbelül 1300 civil szervezet van, amely a nevében ma Magyarországon azt jelzi, vagy azt írja be, hogy keresztény. Legyen ez protestáns, katolikus civil szervezet. Milyen érték van ezekben a civil szervezetekben? Semmi másra nem vállalkozunk, mint hogy ezt a fajta értéket szeretnénk összegyűjteni, ismerjük meg egymást. Ahogy miniszterül is mondta, az emberi kapcsolatokon keresztül történjen meg az érték átadása. Ezt a programot, ezt a mai napot ezért szerveztük, illetve szervezünk egy másik programot, ez pedig a közjó műhely, ahol ezt a fajta tudást szeretnénk elmélyíteni, erre novemberben lesz majd alkalom, erre is majd szeretettel hívjuk Önöket. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, én azt szeretném kérni Önöktől, hogy érezzék ma jól magukat, beszélgessünk egymással, ismerjük meg egymást, és ezen személyes kapcsolatokon keresztül építsük tovább Isten egyházát. Köszönöm szépen figyelmüket!
A Keresztény Sziget 2017-es rendezvényének ünnepélyes megnyitóját hallották. Megszólalt Balogh Zoltán, miniszter, református lelkész, Tóth József, az Érme Üzleti Hálózat Alapítványának elnöke, és Osztie Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke.